Borgul Andrással folytatjuk a beszélgetést itt a kettes számrendszerbe, a Gólem Színház atyával.
Én igazából csak a művészeti vezető vagyok. Tehát, hogy van ügyvezető igazgató, van művészeti... Én az,
jó, te
én
az a művészeti... alapítója vagy, de akkor így mondjuk, van. Hogy a művészeti igazgatója.
Köszönöm. A többiek nevében is.
És egyébként nem vicceltünk, amikor az előbb mondtuk, nem erről akartam beszélni, csak most így felvetetted, akkor eszembe jutott, hogy ti tényleg a COVID idején megtanultatok a kollégáiddal egy-egy olyan szakmát, amit tudtok alkalmazni a színházon túl, a színházban. Nevezetesen te szakács lettél.
Így van, én egy képzett szakács. Előtte is szerintem én már képzett szakács voltam, de most már hivatalosan papíron. Így van, papírom is van róla, ami egy külön érdekes, hogyha egy ilyen anekdotát megengedtek, tehát hogy a COVID alatt járok erre a felnőtt képzésre, minden szuper. Hát talán nem árulok el túl nagy újdonságot azzal, hogyha elmondom, hogy a származásom miatt én nem eszem disznóhúst. Na de hát a szakácsiskolában ez, értitek, nagyon nehéz. Tehát mikor azt mondták, hogy akkor cigánypecsenye a vizsgafeladat, hajrá, akkor így megcsináltam, majd a mellettem álló diákot megkértem, hogy figyelj, megkóstolnád? És akkor így mondta, hogy megkóstolom, de kóstold már meg, hogy ó, ez nagyon finom, de te miért nem eszed? Hát mondom, mert disznóhús. Disznóhús. Nézd, már nem is nézel ki arabnak. Nem, mondom, nagyon hasonló, de nem az. És akkor ez egyébként nagyon érdekes volt, mert hogy egy olyan dolgot hoztam be ebbe a suliba, amivel így, nem is tudom, ma úgy hívnánk, hogy érzékenyítés volt, de hogy mindenki nagyon nyíltan és így nevetve tudott erről beszélni, és akkor volt, hogy kialakult egyfajta verseny, hál' Istennek, nagyon büszke vagyok rá, hogy kiáll a Borgula mellett, mert az megkóstolhatja, amit ő főz, meg esetleg haza is viheti azt a finom szűzérmét, vagy flekkent, vagy valamit, amit én nem eszem meg, úgyhogy valóban én egy képzett szakáccsá váltam, a Marcsa Barbara, aki az ügyvezető igazgató, ő pékiskolát végzett, és a Nádor Lili, aki évtizedeken keresztül volt a Katona József Színház művészeti titkára, ő is szakácsiskolát végzett még előttem, és ma ő vezeti a Gólem Színháznak a konyháját.
És heti egyszer, ha jól tudom, te is főzöl, vagy havi?
Most ez úgy van, hogy már nem vagyunk állandóan nyitva, hanem az előadásokra koncentrálunk, és ilyen speciális gasztronómiai eseményekre, úgyhogy most már igazából egy az egybe a Lili viszi a konyhát. Ha vannak ilyen gasztro események, akkor megosztjuk a munkát, ez úgy van, hogy a Barbara és a Lili főznek meg sütnek, én pedig beszélek, és ez így mindenkinek így a legjobb.
És ez egy külön program
így van,
lett
így van.
Gólem Színház repertoárjában, amiről, és igazából erről akartam veled beszélni, hogy ezt mindig neked szegezik, hogy tulajdonképpen mitől zsidó színház egy színház, és akkor nagyjából azt szoktad válaszolni, hogy hát az zsidó közösség szemével meséltek a világ dolgairól, amit más aspektus is tud lenni, meg témaválasztásban is gondolom igyekeztek illeszkedni, de hogy azért ez egy olyan megfoghatatlan dolog, tehát itt ülünk egymással szemben, és nyilván egy csomó mindenről ugyanazt gondoljuk, egy csomó mindenről nem azt, de nem feltétlen azért, mert te zsidó vagy, én meg nem, hanem egyszerűen más emberek vagyunk. Tehát hogy tud egy olyan közösség, ami ráadásul Magyarországon azért, tehát nem egy homogén közösség. Nem, hogy tudod ezt jobban definiálni, hogy megértsük?
Én szerintem,
a színház tekintetében.
Én szerintem példákon keresztül tudom ezt egészen nagyon egyszerűen elmesélni nektek, tehát ha párkapcsolati drámát akar az ember színpadra vinni, akkor mondjuk adja magát a Rómeó és Júlia, ahol a két család, aki ugye kívülállóként ellenzi a fiataloknak a kapcsolatát, gyakorlatilag tragédiába sodorja őket. Ha mi párkapcsolati drámákról akarunk beszélni, akkor ott valószínűleg az egyik fél zsidó lesz, és ez probléma lesz. Vagy a zsidónak, vagy a nem zsidónak, vagy a nem zsidó szüleinek, vagy a zsidók szüleinek, vagy a nem zsidó barátoknak. Tehát ezek olyan problémák, amik fölmerülhetnek bármilyen más kisebbség esetén is,
igen.
De mindig, mindenhol más a reakció. Tehát van, ahol szóba se jöhet, mert az a közösség csak a saját közösségén belül akar házasodni, van, ahol nem tudom, ezt kicsit tágabban kezelik és boldogabban, tehát a zsidóság mint a konfliktus egyik forrása föl fog merülni, és ez nekünk, ebben a közösségben, a zsidó közösségben, ez egy élő, valós probléma, hiszen ha ma elmész bármilyen zsinagógába, vagy zsidó közösségbe, akkor a magyar zsidó közösség egyik legnagyobb problémájának azt fogják elmondani, hogy a vegyes házasságokban vajon akkor ki a domináns, vajon akkor jók-e a vegyes házasságok, vagy el fog tűnni egy idő után a magyar zsidó közösség, és minden közösség, minden identitással rendelkező közösségnek a fennmaradása az ugye alapvető érték, tehát hogy ezzel foglalkozik tényleg minden, még a többségi társadalom is, hát nézzétek meg, hogy mennyi törvény születik azzal kapcsolatban, hogy több gyerek szülessen egy családban, hogy milyen kedvezményeket hoznak meg. Úgyhogy ez az egyik példa. Akkor a másik példa, amikor mondjuk általánosságban akarunk beszélni a zsidókról, hogy akkor mik ezek a zsidók, vagy kik ezek, vagy mit csinálnak. Van nekünk egy előadásunk a Kiválasztottak, amiben eltűnnek a zsidók egyik napról a másikra, nem lehet tudni, hogy hova tűntek, hogy most akkor a Hold árnyékos oldalán vannak, vagy Miami-ban, de hogy hol vannak. És akkor elindul egy diskurzus mindenféle területen, hogy akkor mit is gondolunk róluk, mert én azt vettem észre, és akkor itt elnézést kérek a családomtól, hogyha egy kicsit így kiadom őket, hogyha valaki föl kell a családi asztaltól, mert el kell mennie, akkor azonnal elkezdenek róla beszélni, hogy ez hogy meghízott, ez hogy lefogyott, ez hogy
de
megöregedett.
Ez nem zsidó, specifikus
abszolút
dolog.
Nem. Tehát, hogy ez egy emberi tulajdonság, és ez jól működik, ezért aztán a közönségnek sem kell zsidónak lennie, hogy megértse azt a tematikát, meg azt a nyelvet, amit mi beszélünk, mert a zsidószínház nem arról szól, hogy héberül vagy jiddisül beszélünk, hanem arról szól, hogy olyan problémáról beszélünk, ami egyébként globális, de közben nagyon is lokális és fontos annak a közösségnek.
És van ekkora világirodalomnak ekkora része, ami ebbe a tematikába beleilleszkedik? Mekkora a merítés?
Először is rengeteg születik folyamatosan, rengeteg írás. Kevésbé létezik a világ drámairodalmában egyébként olyan, ami zsidókkal foglalkozna. Ugye a Velencei Kalmár az egyik kiugró példája annak, hogy jó, ez itt Shakespeare-nél van egy zsidó. Az egy teljes életművében, ez az egy Shylock, aki nem a legszimpatikusabb ember egyébként. És ezért aztán sokszor van az, hogy írni kell, vagy iratni kell, vagy van egy ötletem, sokszor az van, hogy lefordítunk valamit héberről magyarra, és nagyon hamar például kiszokott derülni, hogy attól, hogy valami izraeli, attól nagyon-nagyon messze áll mondjuk a diaszporában élő zsidóság lelkétől, vagy a többségi társadalom lelkétől, tehát nem azonosítanak egy izraelit egyébként egy magyar zsidóval, két teljesen különböző megítélés alá esik a két karakter, vagy a két figura, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, és 100 és 100 évig lehetne erről beszélni, és azért nagyon szeretjük, és nagyon érdekesnek tartjuk. Ezt tényleg szokták kérdezni tőlem kollégák, hogy na de most van ebben ennyi? És ha most megnézitek, hogy hány szerelmes darab van, hány szerelmes szám van, és hány fog még születni, van ebben ennyi?
Hát na jó, de azért az egy kicsit komplex. Tehát, hogy az valamennyire azért több embert érint, mint a tudóság kérdése. Mert a szerelem az gyakorlatilag az egész emberiséget érinti.
Ez teljesen igazad van, de mi úgy, ahogy mondtam, mi úgy akarunk erről beszélni, hogy igazából van ennek egy egyetemes vége. Tehát, hogyha megérted, hogy a konfliktus az csak egy kulturális szemüveg.
Az csak egy felütés.
Az csak egy felütés, de közben
én
nagyon fontos. Akkor igen.
Nem lehet egy szempont, mert most az jutott eszembe, hogy azért például zsidó szerzők, hogy attól függetlenül, hogy mondjuk nem kifejezetten zsidó témájú a művük, de hogy miután ő egy másféle aggyal, vagy másféle érzékkel közelít meg dolgokat, hogy azért elővegyétek, ez nem jutott eszetekbe?
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés ma Magyarországon, tehát hogy vajon én mondhatom-e valamire, hogy zsidó színház, csak azért, mert a szerző zsidó származású. Lehet, hogy ő maga, Magyarországon Radnótit mindenki zsidó költőnek tartja. Annyi megemlékezésen hallottam, holokauszt megemlékezésen hallottam Radnótit, hogy azt nem kívánom senkinek, ő maga
kereszténynek vallottam.
Ő maga azt mondta, hogy ő nem zsidó. Én nekem ehhez semmi közöm. Hát amikor a polcon meglátják a Radnóti kötetet, akkor én egy magyar költő vagyok. Szóval, hogy ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, miközben én is azt gondolom, hogy például, ha egy Molnár Ferencet olvasol, amiben nincsen zsidó karakter, de ha érted a humorát, és érted, hogy ez a közösségnek milyen a humora, akkor olyan erős párhuzamokat vélsz majd felfedezni, vagy egy rejtőjenőt, hogy eltagadhatatlan. De én, ki vagyok én, hogy de akkor most rájuk süssem ezt a bélyeget.
De egyébként nem is rájuk gondoltam, érdekes, tehát nem is magyarokra gondoltam, hanem mondjuk olyan amerikai, vagy akár...
Igen. Az könnyebb.
Az könnyebb.
Woody Allennel ugye azt mondja, hogy...
Mert ők nyíltan beszélnek erről, vagy akár van zsidó témájú regények is akár. Most a Paul Auster, azon a Baumgartner című könyve a legutóbbi.
A Paul Auster, igen.
Tehát, hogy vannak olyan...
Természetesen.
Olyan írók, szerzők, akik vállaltan úgy zsidó témájú, hogy mondjuk a főszereplő egy zsidó diaszporában él zsidó szokásokkal, család sztorikkal.
Igen. Az a nagyon érdekes érdekes abban, amit mondasz, látod, hogy például a magyar nyelvű Wikipédiánál sosincs feltüntetve, föl van írva a szerzőnek a neve, hol született, mi a neve, hát vagy hogy milyen származású, és amikor mindig rá be lehet írni angolul is az írónak a nevét, és egyszer csak ki is ki fogja írni, mert náluk ez nem egy olyan nagy hűha, hogyha kiírják Paul Auster neve mellé, hogy zsidó hát, családban
nem is
született.
Nem az a történelmük, mint nekünk.
És nem is az, hát így igen. Van, teljesen igazad van. Tehát van ennek valóban
amúgy a Paul Auster jó példa volt.
Igen, egy lengyel zsidó emigráns családból
származik. Tehát az írásaiból ez tökéletesen
így van.
Igen. Érzékelhető így is van. Kiderül.
És mennyiszer van az, hogy a holokauszt témába ütközöl? Mert hogy azért ez, az első körben mindig ez jut az emberek eszébe, amikor zsidó történetekről hát, asszociálnak.
Nagyon sokszor.
És egyébként mennyire kontraproduktív szerinted, hogyha újra és újra előveszi az ember ezt?
Szerintem, hogyha pontosan ugyanolyan ez a téma, mint bármelyik másik, tehát ha ízléssel és magas színvonalon beszélnek róla, legyen ez egy könyv, vagy egy színház, vagy egy dal, akkor ez végtelen mennyiségű lehet. Inkább az a problémám, hogy ez egyfajta pénzes hívószóvá alakul át bizonyos közösségekben, és akkor az van, hogy jó, hát a holokausztra lehet pályázatot nyerni, lehet pénzt kapni, akkor mi erre menjünk rá, és ezért nagyon-nagyon egybeolvad sokszor a magyar zsidó kultúra a holokausztal. Ez egy borzasztó tragédia. Én nekem az a vállalásom, vagy az a mondásom, hogy erről egyébként pont nem a zsidó színháznak kell beszélni. Tehát ez egy nemzeti tragédia, ami a zsidókkal történt, zsidókkal is, hozzáteszem, ugye nem csak a zsidókkal, és hogy a nemzeti színházaknak Magyarországon van jó sok, legyen ez elsődleges feladata, hogy, hogy nemzeti traumákat dolgoznak föl, ezen túl pedig olyan kőszínházaknak, akik állami vagy városi támogatásban részesülnek, és mi függetlenek talán kicsit kevésbé legyen ez a válunkon, de közben, ahogy te mondod, ha én beírom egy pályázatba, esetleg olyan helyre pályázok hitközségekhez, akik kell ez megtörtént, akkor talán könnyebben kapok támogatást. Jó kis lehetetlen helyzet ez, nagyon nehéz okosnak maradni benne.
Igazából ezért is dobtam fel, mert hogy én ahogy látom a repertoárotokat, azért inkább próbáltok, ahogy korábban említetted, egyetemes témákkal foglalkozni, és nagyon-nagyon sokszor a humor oldaláról, de azért szerintem beszéljünk egy picit a 10 év Babilon ügyről, Fulajtár Andrea monodrámájáról, amely a nagymamájáról szól ráadásul, vagy a nagymamája írásaiból állítottátok ti össze. Díjat is nyert nem olyan rég, például a Városmegyeri Szabadtéri Színpadon a Szemle Plusz versenyen, és hát ez egy nagyon új aspektus, mégis ismerjük, tehát ismerős, de mégis egy új töltetet vagy réteget ad ennek az eladásnak az, hogy ez egy személyes történet.
Igen, egyébként itt is nagyon fontos volt, hogy aki létrehozta, ez lehetetlen szétszálazni, de nektek elmondom, és majd a hallgatók megértenek ebből, amennyit akarnak, hogy nem a Gólem Színház hozta létre az előadást. Tehát én vagyok a rendezője, és a Gólem Színházban fut, ezért ez egy kicsit nehezen szétszálazható, de ez nem a Gólem Színház hozta létre, miközben ez egy nagyon fontos szöveg, nagyon érdekes és izgalmas
Vállalás,
igen, és a szöveg, és az Andrea, és a Galó Olga, aki az ő nagymamája volt, és az ő története egészen különleges, új fényben mutatja meg, hát nem is a holokausztot, hanem a túlélést, igen. Meg azt a fajta bátorságot.
És főleg az utána lévő életet.
Igen, azt a nem is tudom, most már 80 évet, vagy hát ő ugye nem 80 évet élte túl a holokausztot, de 60-nal körülbelül igen. Tehát, hogy nagyon fontosnak tartottam, annyira fontosnak, hogy kvázi kiléptem a saját szerepemből, és azt mondtam, hogy oké, ezt a színház majd be fogja fogadni, de most próbáljunk máshonnan játszótársakat találni ehhez, de nagyon szeretjük az előadást, szerintem nagyon fontos, egészen különleges és hátborzongatóan jó.
És szerinted miben Andrea különbözik ez egy másik holokauszt történettől?
Van egy egészen, nem a művészi értéke ennek, hogy a főszereplő unokája, aki személyesen ismerte a nagymamáját, viszi tovább ezt a történetet. Tehát van valami olyan családi kapcsolódás, ami túlmegy azon a Stanislavski-féle átélésen, amivel egy színész mondjuk dolgozik ma Magyarországon. ez önmagában is hátborzongató. Másrészt pedig itt van két történet, mi nem, én hogyha a holokausztról beszélek, sosem csak és kizárólag a holokausztról beszélek, tehát ugye itt is két párhuzamos cselekmény történik, az egyik, hogy mi történt a táborban, a másik pedig, hogy hogyan próbálta Gallolga kiadni ezt a naplót, és hogyan utasították vissza, amiben benne van nem csak egy ország, hanem valóban egy itt élő kisebbség, mondjuk 40 éves története is, tehát hogy van egy olyan fajta rátekintés erre a 40 évre, ami egészen különleges, nagyon kritikus, és még egyszer mondom, én szeretem ezt a szót, hogy ilyen hátborzongató, amikor a színésznőt nézed a színpadon.
Igen, valóban így van.
Reméljük, nem lesz túl sok hátborzongató perc, vagy talán reméljük, hogy lesz. Nektek a következő órában, ami a második órája lesz a kettes számrendszernek, itt a Rádiókafén Borgura András, a Gólem Színház művészeti vezetője lesz a vendégünk továbbra is.